Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy magasztalhat és dicsőíthet most téged a szívünk, téged, aki teljhatalmú Isten vagy, akinek ereje számunkra felfoghatatlan. Köszönjük néked, hogy az erővel és hatalommal teremtetted te az egész földet, az egész mindenséget, benne minket is. Köszönjük néked, hogy e hatalommal hordozod, erőddel megtartod ezt a mindenséget addig, amíg akarod. Köszönjük néked, hogy ezzel az erőddel fogod, végtelen hatalmaddal fogod egy napon újjá is teremteni, örökre újjá teremteni, teljes romolhatatlanságban. És köszönjük néked, hogy e hatalom szólal meg az igében, a tiszta evangéliumban. Köszönjük néked, hogy ez a drága erő az, ami kiragad minket a halálból, a kárhozat mélységéből, és ez az, ami megtisztít minket a bűneinktől, és alkalmassá tesz arra, hogy veled közösségbe lehessünk. Ez a hatalom és erő az, amelyik megszólít minket az evangéliumban, és ez az, amelyik megőriz minket az örök életre. Köszönjük néked, hogy te vagy ennek a hatalomnak és erőnek a letéteményese egyes-egyedül. És köszönjük, hogy te az igében itt vagy közöttünk. Nem csak a hirdetett igében, hanem a sákramentum igében is. Köszönjük a terített úrasztalát. Köszönjük, hogy aki hittel veszi a szentjegyeket, az veled találkozik az erős Istennel, és megerősödhet a hitében, megerősödhet a lelkében, megerősödhet a jó cselekedetekre, a téged dicsőítő, igazán dicsőítő életre, megerősödhet az igazi kegyességben. Kérünk téged, hogy áld meg most együttlétünket, töltsd be a szívünket igéd erejével, hatalmával. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét a Prédikátor könyvéből. A Prédikátor könyvének a 7. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Leülve hallgassátok meg figyelemmel Isten igéjét. Tehát a Prédikátor könyve 7. részében az első 8 vers így szól hozzánk. Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálának napja jobb az ő születésének napjánál. Jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondok elméje pedig a vigasság házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondok éneklését. Mert olyan a bolondok nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ijába valóság. Jobb akármi dolognak vége, annak kezdetinél. Kedves testvéreim, múlt vasárnap láttuk, hogy pontosabban az azelőtti vasárnapon, hogy az Isten által megteremtett kozmosz, univerzum abnormális állapotban van. Nem eleve olyan a világ, amilyennek ma látjuk, hanem ilyenné lett az Isten igaz ítélete nyomán, a bűneset után, ahogy énekeltük is a második énekünkbe. A bűnért szállt reánk minden nyomorúság. És láttuk azt, hogy ezért uralkodik a halál törvénye mindenen, mindenen. A felolvasott igényben Salamon, a prédikátor, háromszor ismétli el azt, hogy valami jobb valaminél. És első hallásra igen meghökkentő megállapításokat tesz, de ha belegondolunk ezekbe, akkor azt hiszem, hogy a Szentlélek által igazat fogunk adni bölcs Salamonnak. Aki szembenézett a halállal és a mulandósággal, és azt mondta ebből kifolyólag, hogy szembenézés folytán, hogy jobb a halottas házhoz menni, mint a lakodalmas házhoz. Ez az első, amit így megállapít. Ez különös állítás, ez akárhogy is nézzük. Talán volt neki valami baja a lakodalmas házzal? Nem hiszem. Jó a lakodalom. Jó az ottani örvendezés, örülni az örülőkkel, táncolni a táncolókkal, jó dolog ez. Nem azt mondja, hogy rossz a lakodalmas házba menni, hanem hogy jobb a halottas házhoz menni. Tehát miért jobb? Miért jobb oda menni? Károli fordításában azt mondja, hogy azért, mert minden embernek ez a vége. Az új fordítás úgy mondja, így lesz vége minden embernek, és az élő ember megemlékezik erről. Megemlékezik erről. Azt mondom, hogy jobb oda menni, mert ott a halottas házba szembesül az élő ember a halálnak a tényével, a halálnak a törvényével, a halálnak az erejével. Azzal a halállal, ami ellenállhatatlan, ami legyőzhetetlen, hiszen tehetetlenek vagyunk vele szemben, azzal a halállal, amelyik nem személyválogató, mert mindegy, hogy ki volt, mi volt az illető, legyőzi, azzal a halállal, amely kikerülhetetlen és elodázhatatlan, azzal a halállal, aminek a következményét nem tudjuk visszacsinálni, mert magunkat se tudjuk feltámasztani, de a halottainkat se tudjuk visszahozni, azzal a halállal, ami nagyon mélyen megsebzi az élőket, az élő embereket. Ezt mondja tehát a prédikátor, mondom, aki betér a halottas házba, és meglátja a halottat, s körülött az összetört gyászolókat, annak a szívét a halál valósága, a halál valósága melbevágja. És nem érez ilyet az ember a lakodalmas háznál. A lakodalmas házba az ember iszik, és könnyedé válik a szíve, lelke, de nem rendül meg úgy, mint a halottas házba. Nem kavarja fel úgy, mint a halottas ház. És azt mondja a bölcs Salamon, hogy erre a megrendülésre, erre az összetöretetésre, erre nagyobb szükségünk van, mint a lakodalmas háznak a vigasságára. Jobb oda menni, családtagként, rokonként, ismerősként, testvérként és személyesen érezni közvetlen közelről a halálnak a hatalmát és erejét. Jobb ezt átélni, mint a lakodalomba menni. És szükségünk van, bizony nagy szükségünk van, nagyobb szükségünk van erre a halál által kiváltott összetörettetésre, szomorúságra, felkavarodásra, erre a szinte szétbogozhatatlan érzelmi viharra, ami ezzel jár, mint bármelyik lakodalmi vigassága. Ez minden ember vége, és az élő ember megemlékezik erről. Azt arra gondoltam, hogy manapság így az emberek nagyon sokszor látnak a tévében halált, mert mutatnak mindenféle híreket, és ott látjuk, hogy emberek hevernek az utcán, szana szét, de ezek olyan nagyon messze vannak tőlünk. Nem is ismerjük azokat az embereket, és úgy nem is rász fel minket. Egy idő után olyan közönössé válik a szívünk így a halál látványára. Aztán látjuk ezeket a mindenféle filmeket, ahol halottakat érnek, ugye lövöldözik halomra egymást az emberek. De látjuk, hogy ez csak egy műhalál, tudjuk valahol a lelkünk, nem igazi halál ez, úgyis majd mindjárt fölkelnek, aztán forgatják századszor is ugyanazt a jelenetet. Nem halt ott meg senki. Valahogy olyan hogy mondjam, nem érint meg bennünket. Közönösen, hidegen fogadjuk ezeket a dolgokat. És amikor viszont testvérek, bemegyünk egy halottas házba, és ott van akár a ravatalozóba is adott esetben, és ott van előttünk egy koporsó, amiben ott van, pláne mondjuk, ha a szerettünk van benne, vagy közeli hozzátartozunk, vagy ismerősünk. És látjuk ott körülötte a gyászoló embereket, a síró embereket, hát akkor azt nem úgy nézzük, mint ahogy a tévében nézzük a híreket. Meg nem azt érezzük, amit látunk a filmek, nem azt érezzük, amit a filmek nézése közben látunk, illetve érzünk. Ott valami nagyon melbevágó dologgal találkozik az ember. Tudjátok ezt? És megdöbbentő azért az, hogy amikor az emberek valóban szembe kerülnek a halállal, nekem így sokszor meg kell állni koporsók mellett, megyek temetni a temetőkbe és a ravatalozóknál, és mondom az Úr szavait, amiket rám bízottan, és látom, hogy az embereknek a nagy részének esze ágában nincs a halállal ott se szembesülni. Ott áll, hát a közvetlen családtagok olykor ott állnak, többnyire ott állnak azért a koporsó körül, vagy az urna körül, de egy csomó ember megáll hátul, még a közelibe se jön a ravatalozónak, vagy a sírnak, vagy a halottnak, megállnak, ott hátul állnak, beszélgetnek, fújják a cigarettát, nem zavarja őket, hogy ezzel még a kegyeleti szokásokat sértik, de ott kedélyesen, oda se néznek, mint a mi se történne, ne, a sírhoz már ki se jönnek, nehogy még a göröngyöknek a koporson való dobolását hallgatniuk kelljen, mert annyira nem akarnak belegondolni abba, amiben Bölcs Salamon szerint mindenkinek bele kell gondolni, hogy ez minden embernek a vége. Sajnos ez minden embernek a vége a bűneset miatt. De azt mondja az apostol, illetve hát a király, ugye Bölcs Salamon király, hogy erre van mégis nagyobb szükségünk, mint hogy elmenjünk a lakodalmas házba, és ott az örömmel és a könnyedséggel szembesüljünk, és azt érezzük. Nagyon különös az, hogy ezt a mondatot, amit itt Károli egyébként kijelentő mondatként fordít, hogy tudnélik a halálról a bölcs ember megemlékezik, illetve az élő ember megemlékezik, ezt az újfordítású Biblia, és vannak olyan fordítások, amik felszólító módba fordítják. És ez egy kicsit olyan aktuális is. Tehát ma, mintha fel kéne szólítani az embereket arra, hogy te élő ember, hát emlékezzél meg arról, hogy egyszer te is meghalsz, ez minden ember életének a vége. Szívlelje meg az élő ember. Tartsa szem előtt, hogy nem él örökre, hanem egy napon eltávozik innen, ha tetszik neki, ha nem. És nem tudja, mikor történik az, nem tudja, hogyan történik, nem tudja, hol történik. Egyszer csak lecsap rá a kikerülhetetlen törvény. És nem a megsemmisülésbe fog kerülni, hanem az Isten ítélő széke elé kerül, ahol Isten azonnal ítéletet mond fölötte. Annak alapján, hogy a földi élete során hitte Jézusban és megtérte Istenhez. Vagy nem. És hogyha nem tért meg, akkor el fog kárhozni örökre, pokorra fog jutni. Csak akkor fog üdvözülni a földi élete során Jézus Krisztusban, mint az ő megváltó urába hitt, és elfogadta azt a kegyelmet, amivel az atya hozzáfordult, és az atyával kezdett el élni a földi életébe. Élt a kegyelemmel, élt az amnesztiával. Jobb ezeket, testvérek, megfontolni, jobb ezt a szívbe markoló tapasztalatot, ezt a remegést, ezt a tehetetlenséget, átélni ezt az összetört állapotot, ezt a nagyon megalázó állapotot, ezt a felkavaró állapotot átélni jobb, mint elmenni a lakodalmas házba, mondja a Salamon. De mond egy másikat is. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hát ez nyilván kapcsolódik az előző bölcsességéhez. Azt hiszem, hogy amikor ezt mondjuk, hogy a jobb a szomorúság a nevetésnél, miért? Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Az orcának nevetése által nem lesz jobbá a szív. Az orcának szomorúsága által lesz jobbá a szív, ezt mondja a Salamon. Hogy értsük ezt? Azt arra gondoltam, testvérek, hogy amikor valaki eltávozik így a körünkből, akit szerettünk, akkor az embernek talán a legrosszabb a tehetetlenségnek az átélése. Hogy nem tudom megakadályozni, hogy a másik elmény, és ha már elmény, nem tudom visszahozni. Ott állok tehetetlenül. És ez valahogy megalázza az embert. Valahogy kimutatja azt, hogy te egy végtelen gyenge ember vagy. Te, aki nem tudom egyébként, kinek képzeled magad. Mert egyébként mi valóban isteneknek képzeljük magunkat, és azt gondoljuk, hogy mi nekünk minden megy. És mi nem tudom én, milyen nagyszerű emberek vagyunk, és milyen fantasztikus emberek vagyunk. Isten fölé helyezzük magunkat, nem is törődünk az Istennel tulajdonképpen az életünkben, nem keressük az akaratát úgy alapból. meg vagyunk mi magunk. Büszke, hiú, magunkat nagyra tartó, beképzelt emberek vagyunk. Magunk se tudjuk, hogy mennyire. És ilyenkor, amikor a halál ott van az orrunk előtt, akkor azt érezzük, hogy hoppá, mégse vagyunk mi olyan nagyok, mégse vagyunk mi olyan erősek, mégse vagyunk mi istenek, mégse vagyok én a nem tudom én kicsoda. Vagyis a halál, testvérek, úgymond erre a beképzeltségünkre, erre az eszméletlen hiúságunkra, erre egy nagy csapást mér. Összetöri a kivagyiságunkat, a beképzeltségünket. Pontosan azt a valamit töri össze bennünk, azt az indulatot, azt az érzést, ami miatt nem fordulunk Istenhez. Figyeljétek meg, hogy a kivagyiságunk, ez a büszkeségünk, ez a gőgünk az, ami igazából távol tart minket Istentől. Mert azt érezzük, hogy nekünk nincs szükségünk rá, mi jók vagyunk így, hát elég erősek, meg nagyok, meg ügyesek, meg okosok vagyunk. Ezért nem fordulunk igazán Istenhez. Mi elegendők vagyunk önmagunk, nincs szükségünk Istenre, minek? Meg vagyunk mi így is jól. Fölösleges plusz, fölösleges teher nekünk az Isten. És akkor jön ez a halál, és rá üt erre a beképzeltségünkre, erre a gőgünkre, és összetör minket, és érezteti, hogy te ki vagy, te semmi vagy, te semmi vagy. Nem tudod megakadályozni, hogy az az ember elmenjen, vagy hogy te elmenjél, és ha elmész, nem bírsz visszajönni, és nem tudod visszahozni azt a másikat. Helyre tesz minket a halál, és megmutatja, hogy valójában mennyire törékenyek, mennyire gyengék, mennyire erőtlenek, mennyire semmik, mennyire nullák vagyunk, testvérek. Az Isten, testvéreim, ezt már mondja nekünk az igéjében is. Figyeljétek meg, a Biblia is erről beszél nekünk. A Biblia is ezt mondja, azt mondja, hogy te semmi vagy, nulla vagy. És nem, de Isten vagy, dehogy vagy te Isten. Ember vagy, még nyomorú, törékeny ember, akinek szükséged van az élő Istenre. Az a bajod, hogy ellene vagy, hogy ellene vagy fordulva, és kellene megbánod ezt, és visszatérned hozzá. Elismerned, hogy nekem szükségem van reád, Istenem. Szükségem, ez nem gyengeség, hanem ez a bölcsesség, hogy visszatérsz hozzá. Bevallod, elfogadod, hogy a kegyelmére, a szeretetére, az erejére, a békességére, az életére, mindenre szükséged van. Nem tudsz nélküle meglenni. Nem vagy elég magadnak. Ezt az igébe is tanítja már nekünk, testvérek, az Úr. De sokszor, amikor az igét halljuk, mintha a falnak beszélne az Isten. Elvesztjük a fülünk mellett, amit mond. Még ha meg is hallgatjuk, nem törődünk vele, nem akad belénk valahogy a szava. De testvérek, amikor jön a halál, ekéje, az aztán belevág az embernek a lelke mélyébe. Olykor jobban, mint az ige. Nem kéne, hogy így legyen, de mégis így van. Nem elég a szó, hanem Istennek a keze ránk kell, hogy nehezedjen. És kell összetörje a szívünket. És a gőgünket, a beképzeltségünket, a gyémánt kemény szívünket kell összetörje a halállal. És akkor, amikor így megszántja a szívünket, így megtöri a szívünket a halálnak az ekéjével, akkor az ember elkezd gondolkozni, hogy például miért is van halál? Mit mond erre az Isten? Hallja az ember, hogy Ádám bűnbe esett, annak a zsoldja a halál. Ez a halál, ami van, testvérek, ami megtölti a temetőinket, ami kirabolja az otthonainkat, ez azért van, mert Ádám Isten ellen fordult, és mi is Isten ellen vagyunk fordulva, és rajtunk van ez az ítélet. A halál azt bizonyítja, hogy van bűn, hogy bűnösök vagyunk, de ha bűnösök vagyunk, hova menjünk a bűnünkkel, kérdezzük tovább. Hova menjünk a vétkeinkkel? Ki szabadít meg ezektől, és halljuk akkor megint az Isten válaszát, mert kezdjük meghallani, hogy a kereszthez menjél, Jézushoz menjél. Ott van a te bűnödre a szabadítás és a bocsánat. Ott van a múlt lezárása, és ott kezdődik egy új élet a Krisztussal. Krisztussal? Igen, Krisztussal, aki legyőzte a halált. Igen, ő meghalt a keresztfán, de azért, mert meg akart halni, és odaadta az életét. De aztán, amikor eljött az ideje, legyőzte a halált, és föltámadt, és nekünk egy élő, hatalmas urunk van, aki bebizonyította, hogy az övé az utolsó szó a világban, és nem a halálé. Az ember elkezd ezeken gondolkozni, testvérek. Van egy ekkora valaki, aki ennél a halálnál, ami engem megsebzett, amivel én tehetetlen vagyok, aki ezt legyőzte, nem csak a Nain ifjúnál, nem csak Jairus leányánál, és nem csak már önmagába is legyőzte, és harmadnapra feltámadott. Hát mit kezdek én ezzel a Jézussal? Kérdezi az ember magától, összetört szívvel. És testvérek, miközben ezek úgy zajlanak az ember szívébe, a halál által megsebzett ember szívébe, akkor mi történik? Az ember szíve jobbá lesz. Az orcának szomorúsága által az ember lelke, az ember személyisége, az ember szíve valahogy elkezd megjavulni. Egészen oda akarja Isten eljutatni a szívet, hogy az istentelenségből hozzátérjen, hogy megtérjen az a szív. A gyász, a halál által összetört szív megtérjen az Úrhoz. Bűnbánatot tartson, elfogadja Jézust megváltának, és az atyának adja az életét, a szívét, az egész valóját az ember. Amikor ez megtörténik, testvérek, amikor az ember, úgy mondjam, Istennel közösségre jut, mert hisz a megváltásban, és elfogadja az amnestiát, és Isten oldalán új életet kezd, akkor örök életet nyer, akkor üdvösséget nyer. És amikor ez megtörténik, testvérek, valakivel, akkor a szíve igazán megjobbult. Az az igazán megjavult szív, amelyik megtért az Istenhez. Az orca szomorúsága által Isten elvégzi az emberből, hogy bűnbánatra jusson, és Istenhez térjen, és az Isten oldalán, az ő drága fia véréért, kegyelmes Isten oldalán az ember új életet kezdjen. Olyan ez, mint egy kicsit a tékozló fiúnak a történetében, hogy azt mondja Jézus, hogy elment, ugye otthonról faképné hagyta az atyát, minden, aztán mindenét eltékozolta, és eljutott oda, hogy ott van a disznók vájúja mellett. De a disznók vájúja mellett ez a gyerek nem a disznók vájújával szembesült, hanem a halállal. Hiszen mit mondott? Azt mondja, hogy én pedig éhen halok meg. Na ez a vég. A halállal szem, és akkor azt mondja, Amikor a halál test közelbe jön hozzá, akkor azt mondja, hogy na akkor felkelek, és elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, hogy nem vagyok méltó, hogy elfogadj, de mégis itt vagyok. Kicsit így vagyunk mi is, hogy sokszor Isten hiába hívogat minket a szavával, szelíden, érthetően, világosan, erősen, valahogy szívünkről, mintha leperegne, de aztán akkor jön az Istennek az ekéje, a halál úgy jó megszántja a szívünket, lelkünket, és valahogy belehull az Isten hívása akkor, és valahogy elkezdjük ezt az egészet fontolgatni, és átszűrni magunkba, és újra átgondolni, és míg végül eljutunk oda, hogy nekem meg kell térni. Nem elég, hogy templomba járok, nekem az Istennel meg kell békülnöm. Nem elég megnyugtatni magamat azzal, hogy palást van rajta, meg ott ülök a templomba, vagy presbiter vagyok, hanem nekem meg kell térnem. Vissza kell térnem az Úrhoz, aki kegyelmes hozzám, és vele kell egy új életet kezdenem, és most jött el ennek a pillanata. Most adom át a szívemet, és most adom át az életemet az Úrnak, hogy onnantól kezdve vele maradjak, földi életembe, halálomba, örökké valóságomba is. Na ez így jobbul meg valahogy a szív. De testvérek, arra is gondoltam, hogy nem csak úgy jobbul meg az orca szomorúsága által a szív, hogy egy ember esetleg, aki addig Isten nélkül élt, most Istenhez tér. Hanem úgy is, hogy aki már Istennel van, aki már az Úré, annak is megjobbul a szíve a halál által. Megjobbul az orca szomorúsága által a szív. Hogyan? Arra gondolok, testvérek, hogy úgy, hogy például az ember előtt, a hívő ember előtt, a már megtért ember előtt fölragyog a Krisztus. Fölragyog előttem a Krisztus, testvérek. Fölragyog előttem az a valaki, aki feltámadt. Aki átadta magát a halál hatalmának, de aztán lerázta magáról a halálnak a bilincseit, föltámadt és él, és ezzel a feltámadásával bebiztosította, hogy én is feltámadjak. Ezt mondja ugye Pál apostol a korintusi levélben. Ő bebiztosította a halálával a mi feltámadásunkat. Én is meg fogok halni, valószínűleg mindjárt meg fogunk halni. De ha hiszünk Jézusban, ő az, aki bebiztosít, nem csak, hogy megváltott minket, hanem bebiztosította a feltámadásunkat, a dicsőséges feltámadásunkat. És felragyog nekünk Jézus alakja. De felragyog nekünk nem csak a feltámadott alakja, hanem a kereszten meghalt alakja is. Mert azt olvassuk az ígében, hogy ő az, aki életét adta azért, hogy el ne kárhozzunk, hanem örök életünk legyen. Fölragyog előttünk Jézusnak a megfeszítettnek a személye is. Mekkora árat fizetett ő azért, hogy te vagy én el ne veszünk a halálunk pillanatába, el ne kárhozzunk örökre, hanem üdvözülhessünk. Az életét adta oda. Felragyog előttünk Krisztus a feltámadott, de a meghalt is. Feltárul előttünk, testvérek, az Úr Jézus jelenlétének a fontossága. Tudnélik, hogy milyen csodálatos az, hogy ő vele élhetek, hogy ő vele járhatok, és ő velem van. Mert azt ígért, hogy veletek vagyok híveim, veletek vagyok minden nap a világban. Velem van ez az engem szerető és végtelen hatalmú és erejű Úr. Velem van. Én velem, aki olyan gyenge vagyok, olyan semmi vagyok, olyan nulla vagyok. Velem van az erős, a hatalmas, és én vele kapaszkodhatok, és ő elrejt engem. De jó, hogy velem van az Úr. De jó, hogy jelen van az életembe. Felragyog előttem Jézus számtalan ígérete. Hányszor elmondta Jézus, hogy aki ő benne hisz, annak nem kell félnie a haláltól, mert annak örök élete van. Aki ebben megnyugszik, testvérek, az így néz szembe a halállal is. El kellett mondanom Cegléden a múlt vasárnap, meg itt is elmondom most azt, hogy édesapám úgy halt meg, hogy teljes békessége volt. Anyukám azt mondta, végig ott volt mellette, a halál félelemnek a legkisebb árnyéka se tűnt föl. Olyan lelki nyugalmat adott neki az Úr ígérete, hogy aki hisz a fiúbannak, örök élete van. Hát ezt ő ígérte meg, ő nem hazudik nekünk. Ő nem ember, hogy hazudozzon, becsapjon, félrevezessen. Az ő ígérete ez, és ez megnyugtatja, testvérek, a mi szívünket is, ez az Jézusi ígéret. Nekünk is szembe kell nézni a halállal. Nyugtat engem az az ígéret, hogy nem az a vég, hanem utána megyek haza az Úrhoz. És még lesz boldog feltámadásom is, mert azt ígérte Jézus. Fölragyognak előttem, testvérek, az ígéretei az én drága Uramnak. És aztán ilyen, ahogy így gondolkozunk ezekről a dolgokról, testvérek, azt hiszem, hogy így érezzük, hogy valahogy az ember szíve úgy gyógyulgat, vagy úgy jobbá lesz. Jobbá lesz úgy is, hogy az ember, a hívő ember is arra gondol, hogy ó, hát már hogy levettem én a szemem a mennyről, annyira a földiekbe vagyok elmerülve. Azt hiszem, hogy ez itt a minden, amit látok. Nem ez a minden, ez tűznek van fenntartva, az a minden, ami oda át van, ami majd jön, az a minden. És az ember valahogy visszanyeri azt a perspektívát, amiben neki valóban látni kell a dolgokat. Az örökké valóság fényébe látja a dolgokat. És nem csak az orráig lát, hanem látja, hogy ennek a világnak lesz megújulása, és nekem is lesz megújulásom. Lesz egy csodálatos új világa Istennek, amit megteremt majd. Valahogy visszanyeri az ember előtt a valódi érték a valódi értékét, mert a valódi érték nem a cipőm, nem a ruhám, nem a testem, nem az egészségem, még csak nem is a családom, nem is a betétkönyvem, nem ezek a legnagyobb értékek, hanem a legnagyobb érték maga Isten, a bűnbocsánat, a kegyelem, az ő szeretete. Ezek az értékek, az összes többi el fog veszni, ezek megmaradnak örökre. Az ember előtt, testvérek, szinte, mintha úgy helyreállna az értékrendje az embernek, úgy megérti újra, hogy én zarándok vagyok a földön. Zarándok vagyok, nem itt van a hazám. Csak zarándoklok a mennyei hazám felől, hogy tele van a bibliai, az énekeskönyvünk ezekkel az énekekkel, hogy zarándokok vagyunk itt. Nem ez az otthonunk. Oda megyünk, ha oda megyünk, az Úr Jézussal együtt, oda tartunk. Értitek, testvérek, hogy valahogyan ezek a dolgok javítják az embernek a szívét. Javítják azok a tapasztalatok, amiket ilyenkor teszünk. Például az, hogy Isten nem a levegőbe beszél, amikor azt mondja, hogy én vigasztallak benneteket. Hogy elküldöm a lelket, aki által megvigasztal. Hát az Úr vigasztal, én is tudom most elmondani nektek, hogy tapasztalom, hogy az Úr szava által engem vigasztal az a tudat, hogy Jézus azt mondta, hogy akik az Úrban halnak meg, azok ő hozzá mennek. Az én apukám az Úrnál van. És most ott nyugalomban és békességben van. Tudom, és ez engem vigasztal. És azt is tudom, hogy majd Jézus megígérte, hogy visszajön, és föltámasztja a halottakat, és új éget, új földet teremt, és ott együtt lesznek újra az övéi. És ott találkozok majd dicsőséges állapotban az apukámmal is. De szeretnétek majd veletek is találkozni. És szeretnénk ott együtt lenni a régi hívőkkel, akik valaha éltek a földkerekén, és majd ezután még talán élnek valamikor. Ott leszünk, testvérek, és engem ez is vigasztal, hogy csak egy időre szól az elválás e szerint. Mert még látjuk egymást. Ahogy apukám mondta sokszor, a játszma nincs lejátszva. Azzal, ami most történik, nincs lejátszva, van folytatása. És ez egy csodálatos dolog. És még egyet hadd mondjak, mert hogy a hívő szív, hogy hogy gyógyul, hogy javul az orca szomorúság, az ember az imádságba is meg tud újulni. Mert újra odáll az Úrhoz, és akkor egy magasztalni tudja Jézust jobban, szíve mélyéből, tud imádkozni a családtagjairért, megújul, mint egy lendületet kap a közbenjárása, és és az önmagáért való imádsága is. De valahogy megújul az embernek ez az egész kegyessége, hogy így mondjam. És azt kell hozzá, sokszor úgy látszik, hogy gyász és szomorúság és könnyek, és sír, és koporsó. Ez kell hozzá. Mert a hívő is ilyen. Még a hívő is ilyen. Nos, azt hiszem, testvérek, hogy értitek ezt, hogy miért mondja Salamon ezt, hogy jobb elmenni a halottas házhoz, és ottan sírni, és szomorkodni, és keseregni, mert az orcának szomorúsága által valami az ember szívébe, lelkébe történik. Történhet az, hogy az ember megtér Istenhez, történhet az, hogy ha már megtért, akkor tovább megy a megszentelődés útján, és a kegyessége is fölelevenedik, hogy így mondjam. És jobban tud az Úrra figyelni, és aztán jobban tud embertársaira is figyelni. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. És az utolsó dolog, amit még itt mond Salamon, jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, hogy nem a bolondoknak éneklését. Hát igen, jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint a bolondok énekét. Persze, megint arról van szó, ugye, hogy a bolondok énekét is lehet hallgatni, az is kellemes lehet, de jobb a bölcsek dorgálását hallgatni. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni. Tudjuk nagyon jól, hogy a bölcseknek azt nevezi Salamon, akik félik az Urat. Az Úr félelme a bölcsességnek a kezdete. Akik félik az Urat, azok bölcs emberek. Bolondoknak meg nem azokat nevezi, akinek nincs ki a nyolc kerek, hanem a hitetleneket, az Isten iránt bizalmatlan ember. Azokat bolondoknak nevezi, ostobáknak nevezi. Az Istennel nem törődő embereket. És azt mondja itt az ígében, hogy az ilyen emberek énekelgetnek. Ugye ők istentelenek, és Isten megvetik, és énekelgetnek. Szórakoznak, szórakoztatnak másokat, fesztiváloznak, könnyűvé teszik az életet, igyekeznek mindent olyan félváról venni, olyan könnyedén venni. Dalaik, azok fülbemászó dallamokkal szólalnak meg. A szövegeik semmiről nem szólnak, hiába valókról szólnak, sokszor egészen károsak is, vagy istentelenek is. Hát, aki pedig ezeket a dalokat hallgatja, az maga is megerősödik az ostobaságába, a bolondságába. Nem fog az Úr felé fordulni, mert az ostobák éneke az nem fordít senkit az Úr felé. Ezeknél sokkal jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mondja Salamon. A bölcsek dorgálása, ez fontos, az istenfélő embereknek a kemény beszéde. Emlékeztek, hogy hát ő is mondott kemény dolgokat, de mondott Jézus is kemény dolgokat. Ugye volt, hogy azt mondták az emberek, kemény beszéd, kicsoda hallgathatja ezt? A bolondok énekét azt hallgatjuk reggeltől estig. De ezt a Jézust, ezt hallgatni, hát ez megsebzi a szívünket. Hát ez megdöbben bennünket, amiket ez mond. És ma is pontosan így van, testvérek, az istenfélő emberek azok nem mindig kellemes dolgokat kell, hogy mondjanak egymásnak, meg másoknak, ugye. Van, amikor nagyon kellemetlen, nagyon kemény beszéd az, amit mond a hívő ember. És ezért nem könnyű hallgatni, mert beszélnek ugye például az ember bűnéről, a vétekről. Meg beszélnek az Istennek a kegyelméről, beszélnek a keresztről, arról, hogy egyedül azért bocsát meg nekünk az Isten. Beszélnek a hitről, az Istenhez való megtérésnek a fontosságáról. Beszélnek arról, ha valaki nem tér Istenhez, utol fogja érni az Istennek a haragja. Ha valakinek nem kell az, hogy Isten Jézusra öntötte a haragját, nem törődik ezzel, akkor őt fogja utolérni az Isten haragja, és a kárhozatra viszi. Beszélnek a bölcsek keményen az önvizsgálatról, a bűnbánat fontosságáról, az önmagunk elítéléséről, a kegyelem elfogadásáról. Bemutatják a véres keresztfát, Nem csak ilyen formában, hanem az ígébe előttünk álló véres keresztfától kegyelmet szerzetnek, hívnak minket a bűn útjainak az elhagyására, az Istenhez való igazodásra, az önmegtagadásra, a szent életre, a tiszta életre. Nem könnyű ezeket hallgatni. De kemény szavak ezek. Könnyebb az ostobák dalait hallgatni. Azt mondja a prédikátor, hogy az ostobák dalai, mesteri hasonlatot használ, azt mondja, olyan, mint mikor fazék alatt tövisek égnek. Ilyen tövises ágacskák. Hangosan recsegnek, ropognak, de egy pillanat alatt elégnek, és közben semmi meleget nem adnak. Semmi hasznuk nincs, hiába való. Csak recseg, ropog nagy hangon, de semmi látszatja nincsen. Ilyen a bolondok ének. A nagy hang mögött nincs semmi. Csak hangos zaj, recsegés, ropogás, úgy tűnik, mint a történne valami, de nem történik semmi. Értelmetlen zenebona az egész. Most testvérek, az az igazság, hogy az ostobák manapság, hogy szokták mondani a mai fiatalok, ezerrel nyomják. Ugye? Ezerrel nyomják. Azt akarják, hogy csak hallgassuk őket, csak folyamatosan hallgassuk őket, és hallgassunk a nagy bölcsességeikre, amiket világgá üvöltenek. És hát hányan hallgatják ezeket az ostobákat? Bekapcsoljuk a rádiót már reggel, szól az ostobák éneke. Egyfolytában, mindegy, melyik rádiót kapcsoljuk be. Szinte mindegy. Nyomják a tévébe, bekapcsoljuk a tévét, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, ilyen utcai bál, olyan utcai bál, fiatalok ezrei kívülről nyomják és fújják a legbugyutább szövegeket, amikből világnézetet tanulnak, világnézetet, ateizmust tanulnak, erkölcsöket, azt akartam, hogy erkölcsöket, erkölcstelenséget tanulnak. Az Isten megvető emberek egetverő badarságait, amit úgy adnak elő, mintha valami nem tudom mekkora bölcsesség lenne. Itt üvöltik a színen, meg az ország minden pontján, de jön a tévéből is, különböző dalfesztiválok, meg nem tudom mik formájába. És a tömegek ott tűnek, nyomkodják a mobiltelefon. Ha ezt hallgatjuk, az ostobáknak a dalát, van amikor testvérek, azt az ostobák megjelenek a keresztjének között is. És elkezdenek dalolászni, úgy csinálnak, mint a keresztjének lennének, de nem azok. Itt is volt a hétvégén a Ligetben egy ilyen ostoba dalfesztivál. Ugye, annak van álcáza, mintha Isten dicsőítenénk. Dehogy Isten dicsőítik. Azok az emberek, akik egyébként 4 szem közt, 8 szem közt, 6 szem közt a Bibliát gyalázzák, ilyen emberek állnak ki prédikálni. Ez nem az Isten dicsőítése, hogy olyan emberek prédikálnak, akik Isten tagadók tulajdonképpen, és a Bibliát nem fogadják el. És úgy tesznek, mintha elfogadták volna. Dehogy fogadják el. Képmutatók is ráadásul, mert azt hazudják, hogy ők elfogadják, és nem fogadják el azok a... Na, nem is mondom. És elhangzanak, testvérek, olyan szövegek, amik látszólag biblikusnak tűnnek, de nem azok. Nincs szó igazán bűnről, nincs szó kegyelemről, nincs szó a keresztről, nincs szó szent életről. Semmiről, amiről a bölcsek kemény beszéde szól, semmiről nincs szó, mert egyet tartanak szem előtt. Egyet tartanak szem előtt, hogy szórakoztassuk az embereket. Mert az emberek, a fiatalok szórakozni akarnak, akkor szórakoztassuk őket valami kegyes szöveggel. Csak hogy Jézus nem azért jött, hogy szórakoztassa az embereket, testvérek. És a tanítványait se ezért küldte a világba, hogy a szórakozni vágyó hedonista fiatalságot, meg nem tudom, emberkéket most szórakoztassák. Hanem Jézus eljött, és azt mondta, hogy neki meg kell halnia. És aki őt akarja követni, annak is meg kell halnia. Önmagának először. És ha valakinek nem tetszik, akkor nem lehet az ő tanítványa. Aki szórakozni akar, hallgassa az ostobák énekét, akkor is a keresztényeknek álcázzák magukat, és menjen azon az úton. De én arra biztatom magamat is, meg titeket is, hogy ne hallgassátok az ostobák énekét. Hallgassátok inkább nyitott füllel a bölcsek kemény beszédeit. Én is azt hallgatom, ti is azt hallgassátok. És ez jobb, mondja az íge, mondja a lélek. Ez jobb. Sokkal jobb lesz, amikor elkezd az életed jobb irányba fordulni, amikor boldoggá leszel, amikor békességet találunk, erőt kapsz, mert hiszel a bölcsek kemény dorgálásának, akkor rájössz, hogy ez tényleg jobb. Hát elmehetek oda, szórakozhatok, meg jól érezhetem magam 20 percig, de az életem nem lesz jobb. Minden marad a régibe. most meg elkezdek változni. A bölcsek kemény beszéde által. Mert az Istennek a kemény beszéde az. Hallgasd a bölcsek kemény, de igaz szavát. És egyre inkább hálát fogsz adni érte, és egy napon, amikor ott leszel a halál árnyékának a völgyében, még inkább hálát fogsz adni. Mert az, amit itten a tévében, rádióban hallgatunk, vagy amit az ilyen popfesztiválokon hallgatunk, amit kereszténynek csúfolnak, ezeken testvére, ez nem fog a halál árnyékába senkit sem megvigasztalni, amit itt előadnak. Az fog megvigasztalni, amit a Biblia kemény beszédnek mond. A bölcsek kemény beszédének. Az megvigasztal. Az reménységet ad. És ott hálát fogsz adni, amikor a halálos ágyadon, vagy én is a halálos ágyamon fekszek, hogy legyél áldott Uram, hogy az utamba küldtél bölcseket, akik kemény beszédet mondtak nekem. És én elfogadtam. Így adok hálát most itt közöttetek is az édesapámért is, aki nem volt ilyen puhány ember. Kedves ember volt, de az ige hirdetése kemény volt. Azt hitték róla sokan, hogy olyan kemény a hétköznapi életben, és a nagyon szelíd ember volt egyébként, nagyon kedves, mosolygós ember volt, de a szószéken nem ismert pardon. Ott az volt a kérdése neki, hogy amit a fő kérdés, hogy amit az Isten rám bízott, én elmondom-e vagy nem. Ez, és ha úgy elmondom, akkor jó. És ha Isten keményen mondja, akkor keményen kell mondanom, és mondta keményen. Nem tett hozzá, nem vette belőle, azt mondta, amit az Isten mondott, de jó, hogy ezt hallhattam. A bölcsek kemény beszédét hallgatni jobb, mint a bolond, ostobák, vidám, szórakoztató és félrevezető dalait. Nos, három dolog, amit mond az írás, jobb a halottas házhoz menni, hogy szembesülünk a halálnak ezzel a kemény tényével, ami melbevág, ami hasba rúg bennünket, ami összetör bennünket. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mondja. Mert közben a szívünk változik, vagy az Úrhoz térünk, vagy ha már az Úrhoz tértünk, a szentségbe tudunk tovább menni. Mert ezt a jót hozza ki Isten ebből is, ebből a rosszból is. És jobb ezeket a kemény beszédeket hallgatni, amiket Salamon is elmondott, jobb ezeket hallgatni, mint a bölcsek vidám dalolása, vagy a bolondok vidám dalolászását. Hallgassuk a bölcseket. Hallgass a bölcsre. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tanítasz minket az igéből, és a te szavad az nem simogat bennünket, és nem pátyolgatsz minket, hanem keményen szólsz hozzánk, de igaz dolgokat mondasz, és éppen ezekkel munkálod a mi javunkat. Köszönöm, hogy beszélsz hozzánk, és köszönjük, hogy beszélsz hozzánk a bűnnek a valóságáról, beszélsz a halál valóságáról, ami nem csak a testi halál, hanem van örök halál is, örök kárhozat is. Beszélsz arról, hogy erre vagyunk méltók. Beszélsz arról, hogy bánjuk meg az Isten nélkül való életünket, és térjünk hozzád. Beszélsz arról, hogy van kegyelem a keresztér, és elénk is állítod ezt az úrvacsora jegyeiben. Beszélsz arról, hogy lehetünk a tieid, és egy új életre indulhatunk el, amelyben önmegtagadást kívánsz tőlünk, amelyben a szenvedések, a nehézségek vállalását kívánod tőlünk, mert a madaraknak van fészkük, és a rókáknak is barlangjuk, de aki téged követ, annak nincs. Az itt hontalan. Az itt nem szórakozó ember lesz, és nem másokat szórakoztató ember, hanem az egy szenvedő ember lesz, annak nehézségei lesznek. Segíts, Urunk, bennünket, hogy a te bölcs és kemény szavaidat meg tudjuk fogadni. Tudjuk ezeket forgatni a szívünkbe, inkább, mint az ostobák dalait. Köszönjük néked azt, hogy szólhat szívünkhöz, lelkünkhöz ez a te kemény szavad. És köszönjük most azt is, hogy nem csak a szó szól hozzánk, hanem elérnek minket a te cselekedeteid is. Látod, hogy itt olyanok vagyunk együtt, akiket szinte minnyájunkat utolért már a halál, és valamilyen formában szembesülnünk kellett vele. És tudjuk, hogy miről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy megsebez minket, hogy összetör minket, hogy megaláz minket, hogy ráébreszt a tehetetlenségünkre, a kicsiségünkre, a nyomorúságunkra. Ó, Úrunk, köszönjük, hogy ezzel is beszélsz hozzánk, mert így törd össze a mi gyémánnál is keményebb szívünket, hogy hozzád hajoljon, és megnyíljon a szívünk a te kemény beszédeidnek, de szerető beszédeidnek a meghallására. Ó, segíts minket, Urunk, hogy ha nem tértünk hozzád térhessünk, és ha hozzád tértünk, hadd kerüljünk még közelebb hozzád, hadd mélyüljön az irántad való szeretetünk, odaadásunk, minden ilyen szomorú tapasztalat által is. Köszönjük te néked azt, hogy törődsz velünk, hogy dolgozol értünk, dolgozol bennünk, munkálkodsz, hogy elnevesszünk, hanem hozzád térjünk és örök életünk legyen. Köszönjük néked tanításodat, kérünk maradj velünk az Isten tiszteletünk további részén, add, hogy beléd kapaszkodhassunk, rád bízhassuk magunkat egészen. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a, mint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és akik bírják egyházunk felhatalmazását, azok jöjjenek, szeretettel várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, ifjúsági órákat a nagyobbaknak, kisebbeknek egyaránt, bibliaóránkat is, és a bibliaóránkon elkezdjük, illetve folytatjuk a bibliaiskolát. Most már így készüljenek a testvérek, hogy Krónika 1-2 következik. Ezt bogarásszák, ezt vizsgálgassák a testvérek, és akkor kedden folytatjuk a megkezdett tanulmányainkat. És utána szépen kedről kedre haladunk könyvről könyvre. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezetből körülbelül 50-en mentek el, illetve mentünk el tegnap gyülekezeti hétvégére, Szokolyára. Ők még ott vannak, mert az ottani istentiszteleten vesznek részt gyerekestől, úgyhogy ők most hiányoznak innen közülünk, de Isten áldja őket is, és reméljük, hogy baj nélkül ők is hazaérnek majd közénk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Itt még a hirdetések rendjén hadd mondjam el a testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnap Ceglédi nagy templomban búcsúztunk édesapámtól, illetve aztán a tápiószelei temetőben helyeztük el a koporsót a sírba, és hát az Úr iránti hála van a szívünkben az ő egész életéért, és ahogy mondtam is, nagy reménységgel nézünk előre, hogy ő most jó helyen van, és hiszük, hogy lesz még majd boldog viszontlátásunk az Isten országában. És nagyon szeretném megköszönni a magam és a családom nevében is azt, hogy olyan sokan a testvérek közül kifejezték a részvétüket, és fölhívtak telefonon, vagy e-mailt írtak, vagy odajöttek hozzám személyesen, és különösen is örülök, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ott nagyon sokan eljöttek a szegedi gyülekezetből, és ott voltak a ceglédi nagy templomba, és jó volt ott látni a testvéreket, és érezni a szeretetüket, és bizonyára az Úr meghallgatta azokat az imádságokat, amiket mondtak értünk, mert úgy hordozott, és hordoz minket az Úr hatalmasan. Áldott legyen érte az ő neve. Köszönöm még egyszer a kedves testvéreknek az együttérzését, a szeretetét. Az Úr legyen tehát a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.